a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a János evangéliumából, Radnói Livi olvassa föl nekünk.
Jézus erre azt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem. Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked. Amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess engem!
Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, a mai meghívásodat. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük az egészségi állapotunkat, ami megengedte, hogy megjelenjünk most itt előtted. Könyörgünk is azokért, akik csak otthonról, az ágyukból élhetik az életüket, és talán hallhatják ezt az Isten tiszteletet. Kérünk, Urunk, hogy támogasd és szenteld meg őket is. Urunk, olyan sokféle sorsból, érzéssel, alkattal, háttérre jövünk össze most. Van, akit nagyon sok tehernyom, van, akit éppen pont örömök terhelnek, veszik el az energiáját, vagy a figyelmét rólad. Van, aki sok gonddal, sok tennivalóval foglalkozik, és van, aki pedig nem akar tudni a gondjairól. Kérünk, Urunk, hogy kapcsold ki bennünk mindazt, ami elvonja a figyelmünket. Sőt, mindaz, ami talán esetleg eddig terhelt is, vagy nagyon hatott ránk, alakítsd át olyanná, hogy te rád fordítsa a figyelmünket, hogy te rád figyeljünk, a te szavadat akarjuk meghallani, a te tervedet, és a te személyedet lássuk meg. Kérünk, Urunk, hogy tisztíts meg minket a hamis vágyaktól, a tisztátalan gondolatoktól. Bocsáss meg a vétkeinket, a bűneinket. Szeretnénk előrébb lépni a veled való kapcsolatunkban, az egész életünkben. Szeretnénk úgy látni az életünket, ahogyan te látsz minket. Kérünk, Urunk, hogy adjál új szemszöget, add, hogy az életünk megváltozhasson te általad, a te akaratod szerint. Kérünk, Urunk, hogy kegyelmezzél, és fogadj el, és készítsd a szívünket a te igédnek, a te tervednek a befogadására. Így könyörgünk, Urunk, azokért is, akik most a gyermekeink között szolgálnak. Áld meg őket, áld meg az általuk mondott igét, és áld meg a gyermekeinket, hogy képesek legyenek ők is lelkileg táplálkozni veled. Köszönjük, Urunk, hogy olyan alkalmat készítettél, amiben az imádság nagyobb szerepet kap. szeretnénk elmélyülni, elcsendesedni. Szeretnénk kihasználni ezt a mai alkalmat, hogy megnyissuk a szívünket előtted. Köszönjük, hogy te is ezt tervezed, hogy te is a te szívedet adod nekünk. Kérünk Szentlélek, Úristen, hogy ajándékozz meg minket most jelenléteddel, szavaddal, terveddel, kegyelmeddel. Amen. Az igehirdetésre készül a 180. dicséretet énekeljük. A 180. éneket, amely így kezdődik, a töredelmes szívet, Uram, te szereted. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Üzenetét az előbb felolvasott ige szakasz egyik verse alapján szeretném most közöttetek szent lelke segítségű hívásával hirdetni. Ez a János evangélium 21. rész 18. versében van. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Szeretnék egy képet kivetíteni, ami azóta mementóvá vált. Nem akarok senkit se sokkolni, de egy olyan, azért hívom segítségül ezt a történetet, mert hát majd meglátjuk, hogy miért. Philip Yancey-nak a Kerülő utak a boldogsághoz című könyvében kezdődik az előszó azzal, hogy riportot készít egy szemtanúval. Ez a szemtanú egy taxisofőr, Eddie-nek hívják, és éppen ott volt a közelben, amikor ez történt. Olvasgattam az újságot a kocsimban, akkor hirtelen valami morajlást hallottam. Olyasféle hang volt, mint amikor a sugárhajtású repülőgép motorja bemelegszik. Ott lakom a La Guardia közelében, úgyhogy minden reggel hallom ezt a morajlást. Aztán megrengett a föld, a kocsim is beleremegett, és hallottam a robbanást. Micsoda! Kiugrottam a kocsimból, és mindenfelé rémülten rohanó embereket láttam. Néhány perccel később, amikor a második gép is becsapódott, már kint álltam az utcán. Uramisten, soha nem láttam még ekkora tűzgolyót. Tudtam, hogy legjobb lenne beszállni a kocsiba és elhajtani, de mintha a földbe gyökerezett volna a lábam. Hihetetlen volt a hangzavar. Az autók riasztói égtelenül tülköltek, és egyre közelebb hallatszottak a rendőrök, a tűzoltók, a mentők szirénája. Gyorsan felhívtam a feleségemet, ő otthon volt Brooklynban, és azt mondtam, drágám, itt valami nagy szörnyűség történt. Kapcsold be a tévét. Itt állok az ikertörnyök előtt, de semmi bajom. És akkor elkezdtek kifelé özönleni az emberek. Több ezer ember. Sokan sikoltoztak, zsebkendőt tartottak az arcuk elé. Volt, aki vérzett. Ott álltam a kocsi mellett, és mellettem rohantak el. Felnéztem a magasba, és akkor megláttam azokat az apró valamiket a levegőben, amikről azonnal kiderült, az ablakon kiugrott emberek voltak. Minden papír és törmelék borított. Még bútorok is potyogtak az égből, mintha valami forgószél kerekedett volna. Egyszer csak megláttam egy 14 év körüli fiút, aki két hét gönnyedve köhögött. Oda mentem hozzá, a zsebére mutatott, beszélni nem tudott. Benyúltam a zsebébe, és egy aszma elleni sprayt találtam. A gyerek belélegezte a permetet, és mindjárt kapott levegőt. Itt még sok mindent elmesél Eddie, hogy hogyan élte meg az összeomlását a toronynak, hogyan borított el mindent a fekete hamu, aztán hogyan próbálta feldolgozni, És így summázza, így összegezi a végét. Azóta minden megváltozott, Mr. Jansi, mondta. Azóta minden este átmenjünk a bátyámékhoz. Együtt vagyunk. Tévét nézünk, játszunk a gyerekekkel, kártyázunk. Pedig ilyesmit sosem csináltam azelőtt. Ilyen családi dolgokat. És azóta egyszer sem hagytam ki a misét. Azóta más ember vagyok. Eddie a taxisofőr. Más ember lett. Ehhez kellett egy ilyen megrázó esemény. Pedig azelőtt is istenfélő katolikus hívő volt, de ettől még másabb lett. Kétféle ember van igazán közöttünk is. Az egyik az, akit megrázott valami krízis. És hát én olyan kiváltságos állapotban vagyok, hogy tényleg nagyon sokakat, akik itt ülnek, ismerek, és nagyon sok krízist osztottatok már meg velem, és nagyon köszönöm ezt. Köszönöm, hogy ennek a hordozásában társatok lehettem. Megtisztelő. Annál is megtisztelő, hogy én a másik fajta emberhez tartozom, a másik fajta ember pedig az, akit még nem rázott meg személyes krízis. Jó, hát voltak bizonyos apró kríziseim nekem is, de olyan megrázó, amikről beszéltünk, még nem. Húsvét után vagyunk, és kérdeztem is a hittanosokat az órán, hogy mondják el a legnagyobb húsvéti élményüket. Hát nem tudom, ki mire számít. Hát sokat kellett gondolkodni, volt, akinek nem volt semmilyen élménye, volt, aki azt mondta, hogy hát már az maga, hogy nem volt súli, az már nagy élmény volt. Aztán hát a fiúk arról is beszámoltak, ez egy fiú csoport volt, hogy én 28 ezer forintot kerestem a locsolással. Na hát megnyugodtam, hogy nem halt ki ez a szép népszokásunk, de volt, aki még erre is rátanulf volt. Na hát körülbelül idáig jutottunk a húsvéti élmények, és akkor megkérdeztem, hogy és valaki esetleg nézte a passiót, vagy volt templomban, hát ezzel nem dicsekedtek el. Pedig a keresztény ember az, meg a jó hittanos, meg a jó tanítvány az, aki átment a nagypéntek és a húsvétnek a hullámas útján, és most kérem a második képet, mert az az ember már elmondhatja Edivel együtt, hogy nem élhetek úgy, mint ezelőtt. Az életet más szemszögből nézem, értékelem és élem. Nagyon különleges volt a húsvétre való készülésünk is. Nagyon sokakkal együtt kellett gyászolnunk, sokaknak a gyász munkájában voltunk kísérők, és volt, aki tényleg a szeretét veszítette. De volt olyan, aki veszteségeknek néz elébe. Az is nehéz, amikor elveszettem valamit, és ezt fel kell dolgoznom, de az is nehéz, amikor most készülök rá, hogy el fogom veszíteni. És mondhatnám, hogy itt is kétféle ember ül a sorokban, de szerintem nem akarok senkit sem megijeszteni, igazán csak egyféle ember van. Mindenki annak néz elébe, hogy el kell veszítenünk az egészségünket, az életünket. Valahol, miközben tényleg megrázó ezzel szembesülni, vagy ezzel találkozni, ha nem is akarjuk tudomásul venni, mindannyian ezen a pályán vagyunk. Vágyunk a fejlődésre, és ez a mai kultúránk, ez különösen olyan, hogy csak azt vagyunk hajlandók bevenni, ami erről a fejlődésről, erről a virágzásról szól, most pláne tavasz van, úgyhogy ez most könnyű is, de a fejlődés, a kiteljesedés, a boldogság, erre koncentrálunk, és a kitűzött céljaink, ugye a fenntartható fejlődés, az anyagi jólét, az emelkedő életszínvonal, ezzel kampányolnak a pártok is, és a mai alkalommal, meg hát nem csak ma, a Biblia arra tanít, hogy a fejlődés és a kiteljesedés nem csak a gazdagodáson, a növekedésen keresztül érkezik hozzánk, nem csak a nyereségeken keresztül, hanem pont fordítva a veszteségeken keresztül is. Isten új szemszöget szeretne adni, új szemszöget ad, amin keresztül nézhetjük és értékelhetjük a saját életünket, a szerepünket, az értékünket. Most kicsit Péter apostolt történetén keresztül nézünk tükörbe, de igazán magunkról van szó. Levetjük a képet, köszönöm. Ez a szemszög pedig, a két szemszög, ez Jézusnak ez a mondata, amit felolvastam, hogy amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, oda mentél, ahol akartál. Ezt ma így mondjuk, hogy a fiataloké a világ, ők azok, akik optimisták, akik megváltják a világot, és tele vannak energiával. És tényleg ez az életünk, a személyiség fejlődésünknek az első szakasza, ez az első szemszög. Ebbe születünk bele, és akár akarjuk, akár nem, hát ezt kapjuk, így növekszünk fel. És tényleg így van, hogy megszületik a gyermekünk, megszületünk mi, és mi vagyunk a család szemefénye, nem tudom, hogy kinek hány testvére volt, tudom, hogy jönnek a testvérek, azok néha elhomályosítanak engem, de hogy mégis vannak olyan emlékeink, amikor úgy néztek ránk, hogy mi vagyunk a szülőknek a reménysége, és akkor tanulunk, és akkor a tanulásban mindent beleölünk, belefetszölünk, és akkor hát ez egy ilyen verseny is válik, hogy jól teljesítsünk, és verseny van. Bekapcsolódunk a versenybe. Ez az első szemszög. Fejlődni kell, növekedni kell, tanulni kell, és versenyezni kell, és győzni kell. És hát próbálunk is a magunk képességei szerint, aztán vagy megbarátkozunk azzal, hogyha nem sikerül. De hát szerezzük a diplomákat, a képességeket, magunkévá tesszük a képességet, a világot beszippantjuk, és növekszünk. És aztán jön a termelő időszak, amikor elkezdek dolgozni. És Péterrel is így volt bizonyára, ő volt a elsőszülött gyermek, és ráadásul alkatilag is egy ilyen főnök típus, egy ilyen stratéga, ilyen szóvivő, aki rögtön kimondta, ami a lelkében volt. Ő az, aki ugye átvette az üzletet valószínűleg az apjától, biztos az apjával együtt dolgozott, de együtt csinálták a dolgokat, de ő az, aki meghatározó, ő az, aki termel, aki eltartó, ő a családfő. És akkor jön Jézus, jön egy Jézus, akiről kiderül, hogy ő a messiás. Na, ez aztán a kihívás, férfias kihívás Péter számára. Az első szemszögből nézve ez még nagyobb dolog. Férfivá válni, és dolgozóvá, és családfővé válni, ez is nagyon szép, de hogyha én igazi vezetővé válhatok, tegyük fel, hogy a messiás kiválasztott, hogy én leszek a főminisztere. Hát azért ez nem semmi. Úgyhogy Péter ebben érlelődik a tanítványi körben, mint főtanítvány, hogy én leszek a főminiszter. Valószínűleg, hát ki más? Hát ugye én nekem jár ez. Jézus is megmondta, hogy te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem az egyházamat. Szóval azért nem semmi vagyok én. Együtt megszabadítjuk Izraelt Jézussal. Szóval szép jövő van előttem. Érdekes, hogy egyébként ez egy szép gondolat, egy kegyes gondolat, hogy Isten engem használ, és hogy vezetőként használ. Nem bűnös dolog ez. Ami az érdekesség, hogy közben kiderül, hogy igazán én használom az Istent az én céljaimra, mert Péter úgy gondolta, hogy a messiásnak ezt és ezt kell csinálni, és hát szerintem mi is néha hasonlítunk jelenlevő kivételek, de a keresztény ember is nagyon sokszor rajta kapja magát azon, hogy sajnos a saját céljaimra akartam csak Istent használni, és ez hát az egész messze van attól, amivel én indultam. De hát ez az első szemszög, és ez jön belőlünk. És még a természetes kegyességünkben is ez jön, hogy azért leszek én Isten hívő, ez nagyon csúnyán fog hangozni, hogy valami hasznom van ebből. Tehát én is jobban járok, hát persze Isten is jobban jár, ha én velem kezd, de hogy van bennünk egy ilyen üzleti szellem, ez az első szemszögből van. Amikor ifjú voltál, felöveszted magad, oda mentél, ahol akart. Tehát én akartam. Mégis Jézus hívott, de én is igen mondtam. És akkor jön a krízis, a töréspont, a nagypéntek, amikor a dolgok nem úgy történnek, ahogy terveztem. És Péter megsemmisül. A célok, az álmok, a vágyak, az ambíciók teljesen porba hullanak, ugyanúgy, mint az a bizonyos ikertorony. New Yorkban minden por és hamu lesz. A vezér kínhalált hal a szemem láttára, hát nem ezt vártam, és az ügy becsődölt, amire szenteltem volna az életemet, amivel hitegetett engem, mi ez a Jézus. És ráadásul még magamban is csalódtam. Jó, hát Jézus meghalt, de én meg megtagadtam háromszor. Pedig hogy fogadkoztam, hogy én, ha bárki más is, én bele fogok halni. Ha bárki más is elmenekül és gyáván megfut, én ki fogok tartani mellette. Magamban is csalódtam. Nem védtem meg, a rongyos életemet védtem. Teljesen a magamról alkotott kép is összeomlott. És itt jön a második szemszög, és most kapja Péter a második szemszöget, ami egyébként általában a krízisben születik, a veszteségben. Jön a húsvét. Jön a feltámadás, és jönnek a hírek. Üres a sír. Micsoda? Üzen neked az üres sírból feltámadt Jézus, hogy menjél Galileába, és majd ott találkozni fogtok. Micsoda? És aztán meg is jelenik Jézus, és ő is megerősíti. És ahogyan olvastuk itt a János evangéliumában, ez már a harmadik megjelenés volt. Nagyon érdekes ez az új korszak, hogy eddig ugye fiatalabb voltam, felöveztem magam, és tudtam, hogy mi lesz a dolgom. És most ebben az új korszakban valami átmenet van, mert egyszer megjelenik Jézus, egyszer eltűnik. Nem tudom megfogni. És egyáltalán nem is tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Mi ez? Mit jelent? Mi az, hogy Jézus újra él? Ki ez? Kicsoda ez igazán? És lassan kezdi érezni a derengést, ami még elég zavaros egyébként, hogy Isten a teljes vereséget, veszteséget is teljes győzelemre tudja fordítani. Nagyon sok időnek kell eltelni, hogy felfogják a tanítványok, hogy Jézus tényleg él. Jézus feltámadt és él. És Jézus itt háromszor kérdezi Pétert, és kérdezi, hogy szeretsz-e engem. Most nem Kősziklának hívja, nem Péternek hívja, hanem Simon Jónának fia. És amikor harmadszor kérdezi, akkor Péter összetörik megint, és megemlékezik arra, hogy ő is háromszor tagadta meg Jézust. És ez nem azt jelenti egyébként, hogy most akkor ráterhelem Péter, hanem pont ezzel Jézus, amikor azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat, ami a tanítványtársai és a többiek majd, akiket rád bízok. Ez pont ezt jelenti, hogy megtagadtál? Megbocsátok? 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 Sőt, rád bízom. Azzal is kifejezem, hogy megbocsátottam, hogy rád bízom anyájamat. Megbízom benned. Képessé teszlek, hogy Petrosz légy, te Simon. Megbocsátok, visszaadom a küldetésedet, rehabilitállak. Ha azt hitted, hogy az vagy, akinek mondod magad, hogy én bátor vagyok, és megteszek mindent, még meg is halok érted, akkor megteszem azt, amit te nem tudtál magadtól megtenni. Megbocsátok, visszaadom a küldetésedet, kiváltságot adok, végig fogod csinálni azt, amit én vértanul halált fogsz halni. Hát, ez a mai alkalom üzenete, nem tudom mennyire biztató és bátorító, és kinek mit kell ebből hazavinni. Adja Isten szent lelke, hogy mindenki megkapja a maga üzenetét. Igazán az a biztató ebben, hogy ezt a feltámadott mondja. A feltámadott mondja, aki átment mindenféle mélységen, minden poklon, minden szenvedésen, a nehezített verzión, amit Péternek meg kell tennie, hogy ő is kínhalált hal Rómában, az egy kínos halál, de Isten minden vértanúnak megadta, vagy hát legalábbis lehet, hogy az írói képzelet szépíti meg, de hogy meg tudja adni azt, hogy a szenvedés közepette is őt lássák. Jézusnak úgy kellett meghalni, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mint hogyha Isten maga, az ő haragja, miatt elfordult volna, és ezt kellett végig szenvedni Jézusnak. Kérem megint a második képet. Ezt mondja, ez a második szemszög, hogy amikor megöregszel, akkor kinyújtod a kezed, ez valahol, ez a mozdulat, amit látunk, amikor felszögezik az embert a keresztre, más övez fel téged, oda mész, ahova nem akarod. Kinyújtod a kezedet, és más övez fel téged. Ez azt jelenti, hogy engedelmességben kiteszed magadat annak a szenvedésnek, ami rád vár. Hát ez nem biztató, de lesz rá erőd. Más övesz fel téged. Amikor felveszem az övemet, és én ez mint hogyha az én terveimet, az én vágyaimat, az én erőmet jelenteni. Hát ez az első szemszög, ami nem volt elég, nem volt jó, de most más övesz fel téged, ez a Szentlélek ereje lesz, nem a tied, és ez repíteni fog, ez el fogja érni azt, amire elküldtelek. Mert ehhez kell az erő, ehhez a kézkinyújtáshoz, ez az önátadáshoz, a kiszolgáltatottsághoz, ehhez kell az engedelmesség ereje, hogy én ezt megteszem. Bár tudom, hogy ez a fájdalmat fogja okozni. Oda mész, ahol nem akarod, a szenvedésteli vég. Hát ki akar meghalni, ki akar szenvedni? De mégis Péter és a többi apostol is vállalja ezt a szenvedést, és képzeljünk magunk elé egy öreg embert. Nem tudom, hány éves lett Péter, 60-70. Ilyenkor az ember már arról álmodik, hogy nyugdíjba megy. És Péter pedig vállalta az utazást, a töredelmet, a Krisztusnak a hirdetését, az üldözést, a bujkálást, aztán végül az ítéletet, és végül a halált is Néró uralma alatt. Mert tudta, hogy valaki ezt előtte végigcsinálta, ő érte. És amit neki kell csinálni, az tulajdonképpen már egy könnyebb dolog, de mindazokért, akik mögötte jönnek, akikért Jézus meghalt. Az életünk végére így készít minket Jézus. Kinyújtod a kezed, más övesz fel téged, oda mész, ahol nem akarod. És ez egy nagyon szép személyiségfejlődési szakasz, ez a második szakasz. Az életünknek a második szakasz, amikor nem úgy növekszünk, hogy hatalmas erőben, hatalmas teljesítményekben, hanem egyszerűen az, hogy más övesz föl engem. Én hagyom magam, hogy Jézus Krisztus ereje övezzen föl, és bármi, ami előttem van, azt nem, már nem a saját terveim alapján, hanem Isten tervei alapján csinálom. Nem tudom, hányan láttuk a Bakancs Lista című filmet, csak egy kis jelzés, hogy hát ha valaki látta. Köszönöm. Érdemes megnézni, nem csak a szép színészi alakítás miatt is, hanem azért, mert ugye két ember megtudja, hogy rákos, és hogy nem sok ideje van hátra, körülbelül évük van hátra. Az egyik egy önző gazdag ember, a másik pedig egy istenfélő szegény néger. Sorsközösségbe kerülnek, és ebben valahol ott a kórházi ágyon, a sors fintora vagy a humora alapján egyenlővé válnak. Történetesen ez a kórház lánc a gazdag emberé, aki fel van háborodva, hogy egy négerrel, meg valakivel egyáltalán egy szobába teszik. Hát persze ő hozta meg azelőtt egészségesen ezt a törvényt, hogy ezt csak így lehet csinálni. No, Isten nem hiába tette őket egy szobába, megcsinálják a bakancslistát, azaz mielőtt feldobják a bakancsot, mit kell még megtapasztalniuk. Sok mindenről döntenek együtt, sok mindenről külön-külön. Végül is nagyon szépen alakul ez a bakancslista, pipálgatják ki, és barátokká lesznek, és a bakancslista egy-egy pontja is átértelmeződik. Az a önző, habzsoló, kapzsi ember, aki a fehér ember volt, az egyik ilyen célja, egyik ilyen kipipálni való, azt mondja, hogy csókot kapni a világ legszebb nőjétől. Hát ez egy férfias vágy nyilván. De nem, mintha nem lettek volna női, meg felesége, meg sok minden. Na mindegy, hogy hogyan alakult ki ez a vágy, azt nem tudom, illetve ez a pont. Minden esetben nagyon szép a megvalósulása ennek, hogy ad egy virágot egy kislánynak, aki történetesen az ő lányának a kislánya. A lányával ugye összeveszett annak idején, és elidegenedett, és sose látta az unokáját. Az ő nagypapától elzárta őt a lánya, és ettől a kislánytól kap egy puszit. Azaz bocsánatot kér, és a bakancslistán az engesztelés és a megbékélés az van pipálva. Mit szeretnél elérni az életed végén? Ez a kérdés. Kire mondjuk, hogy teljes életet élt? Arra, aki 70-80-90 évet élt. Nekem volt egy ismerősöm, illetve egy ismerős házaspár, akinek a gyermeke csak 180 napot élt, de mivel tudta az orvostudomány is, meg ők is, hogy teljesen veszélyeztetett, sőt, még meg sem születhetne, olyan dolgok, olyan csoportok alakultak, hogy őt ápolják és megtartsák, hogy ez a Taddeus, aki 180 napot élt, ez alatt a 180 napja alatt megforgatta a világot sokak körül, sok embernek hozott új életet. Kire mondjuk, hogy teljes életet élt? Mit szeretnél elérni az életed végén? Én csak azt, most már az új szemszöggel, hogy a küldetésemet elvégeztem. Mit jelent ez? Hát az, hogy hűséges voltam a küldőhöz, aki engem elküldött, aki kitalálta, hogy miért küld el. Nem tagadtam meg őt, sőt, kiálltam érte halálig. Ezt szeretném elérni. És ebben benne van az is, hogy hűséges voltam a küldöttekhez, akihez küldött, hogy megadtam nekik a maximumot. És mi ez a maximum? Az Istennek a szeretete. Az Istennek az ismerete Jézus Krisztusban, és az örök élet ajándéka. Jézus így bírta ki a passiót, így bírta ki a szenvedést, látta a küldetése értelmét, hogy örök életet szerez sokaknak. Sokaknak? Nekünk. Ez a kérdés, hogy benne vagyunk-e? Köztük vagyunk-e? És ez a másik kérdés, hogy mi továbbadjuk-e ezt a küldetést, ezt a szeretetet, ezt az örömhírt, ezt az örök életet. Adja meg Isten, hogy bármilyen dologra készülünk, bárminek az elvesztésére készülünk, vagy nem készülünk, Isten adjon olyan szemszöget, amivel az életünket egészen máshogy szemlélhetjük, akár egészségesen, akár betegen, akár krízis után, akár krízis előtt, de hogy a krízisben eszünkbe jusson ez, hogy én nekem a szenvedés és a halálon keresztül is, amit be kell töltenem, az, hogy hűséges legyek az Istenhez, és ő pedig hűséges lesz hozzám, és van feltámadás, és én is feltámadok, és örök életem lesz, és azoknak is, akiknek ezt továbbadom. Amen. Válaszoljunk az Isten igére a 426. dicséretünk első kettő versével. A 426. énekünk első és második versével: már keresztem, vára vettem, és érted, mindent elhagyok.
Érted, mindent elhagyom.
imádkozzunk. Áldunk, édesatyánk, az életünkért. Köszönjük ezt a fantasztikus, gyönyörű kalandot. Köszönjük az életnek a szépségét. Köszönjük az ifjúságnak a szépségét. Köszönjük a természetet. Köszönjük az ízeket. Köszönjük, hogy gyönyörködhetünk. Köszönjük, hogy lelkesen elmerülhetünk az életnek a forgatagában. Segíts, Urunk, hogy miközben ezt tesszük, téged dicsérjünk, és ne feledkezzünk el, hogy mindennek valami egészen más értelme van. Segíts nekünk, hogy amikor magunk övezzük föl magunkat, akkor is keressük az akaratodat. Segíts, hogy észrevegyük az életnek a szépségében a te kezed munkáját. Segíts minket, fiatalokat, ifjakat, hogy minden ambíciónkat, minden tervünket, vágyunkat hozzuk eléd, és egyeztessük veled. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a vágyainkat, áld meg a terveinket, az ambícióinkat, amikkel szeretnénk képességeket, diplomákat szerezni, amikkel szeretnénk kapcsolatokat teremteni, és amivel szeretnénk dolgozni, teremteni, alkotni. És segíts, hogy mindenben te legyél a középpont. Segíts, Urunk, akkor is, hogyha jön a krízis, vagy hogyha esetleg a krízis elmarad, nehogy a rád tekintésünk elmaradjon. Segíts azoknak is, Urunk, akik a krízis miatt nagyon megvannak terhelve, és nem is értik, és bántva, megbántva kérdezik, hogy miért ennyire nehéz. Kérünk, Urunk, segíts azoknak, akik a betegségnek a láncait hordozzák. Segíts nekik, hogy a szenvedések közepette is erejük legyen rád nézni, és arra az örök életre, amiben nem lesz sem betegség, sem szenvedés. Adj nekik kitartást, adj nekik benned való gyönyörködést. Urunk, imádkozunk azokért, akik a krízis után esetleg nagy veszteséget éltek át, szerettüket elveszítve. Kérünk, Urunk, hogy te húzd alá mindazokat, amiket adtál, mielőtt elvettél. Azért érezhetjük veszteségnek, mert annyira gazdagon adtál. Köszönjük, Urunk, így a szeretteinket, köszönjük azt, amiben kísérhettük őket az ő életükben, és hogy a mi életünk részévé lettek ők. Köszönjük, Urunk, és szeretnénk neked ajándékozólag megköszönni az ajándékokat. És Urunk, hadd mondjunk le már előre a jogainkról, amivel azt követeljük, hogy mindig fejlődjünk, mindig növekedjünk. Segíts nekünk, hogy eljussunk a Krisztus indulatára, aki meg tudta magát üresíteni. Segíts, hogy mi is mindent le tudjunk tenni, hogy te maradjál meg egyedül. Kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk a veszteségek sorozatában, hogy átéljük, hogy te velünk vagy, hogy te vagy a mi kincsünk. Segíts nekünk, kérünk, akár krízisben, akár krízis nélkül, úgymond. Segíts, Urunk, hogy téged lássunk egyedül, és a te értéked legyen a leghatalmasabb. Így kérünk most, Urunk, ahogyan készülünk az imádkozásra, a dicsőítésre, hadd tudjunk téged ezzel a szívvel dicsérni, hadd tudjunk téged ezzel a nyitott szívvel kérdezni, és segítségül hívni. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg az Isten tiszteletünk további részét, így segíts nekünk, hogy imádkozhassunk azokért, akiket ránk bízszál, a családjainkért, a munkatársainkért, a barátainkért, akiknek át kellene adnunk a te örök életre hívó meghívásodat. Segíts nekünk közben járni a betegekért, a szegényekért, a hajléktalanokért, a testi vagy a lelki krízissel küszködőkért, a vezetőkért, akikre a vezetésnek a terhét tetted, akár világi, akár egyházi körökben. Kérünk, Urunk, hogy szentelj meg minket szent lelkeddel, legyél velünk, áld meg minket, tölts meg minket. Vonj magadhoz minket, hogy rá tudjunk hangolódni. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk. Tiéd a dicsőség. Amen. Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük. Áldom szent neved. Fennállva énekeljük ezt az éneket. a minden kegyelem Istene, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog mindenkit felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Isten velünk, viszontlátásra, további szép napot!